Nagyon sok szeretettel köszöntelek, kedves mindannyiótokat. Már az én kisebb gyülekezetem egy picit megfogyatkozott, de azért tietek az elsőbség mindenképpen. Egy bibliai történetre szeretném, kedves gyerekek, a figyelmeteket felhívni. Lehet, hogy a szüleitek már beszéltek erről a történetről. Nekem nagyon kedvesen fogadott történet ez a Bibliában. Hogy elgondolkodtam azon, hogy amikor a bibliai időkben megszületett a gyermek, bárkinek a gyermeke, akkor nem volt előnyösebb helyzetben hozzátok képest. Ugyanúgy családba született, volt apukája, anyukája, és ez a történet, amire én most hivatkoznék, egy idős férfinak és nőnek a gyermeke volt. Sámuelnek hívták, és azért érdekes ez, hogy idős gyermekként, vagy idősek gyermekeként született, mert az idős emberek, tudom magamról, mi is nagyszülők vagyunk már, és egészen másképpen viszonyulunk a kisgyerekekhez, mint amikor nekünk volt kisgyerekünk. Szóval, hogy egészen mély érzelmi kötődés jellemzi az idősebb embereket a gyerekekhez. És elgondolkodtam azon, hogy mi lenne, ha most a mi unokáinkat oda kéne adni, és csak ritkán láthatnánk. Hát nagyon rossz néven vennénk, és nagyon nehezen élnénk meg. Márpedig ezek az idős emberek, Elkána és Anna, azt az egyetlen gyermeket, aki idős korban született, odaáldozták az Isten szolgálatára, ami azt jelentette, hogy ez a kicsi gyermek a templomban lakott. A templomban egy még idősebb ember felügyelete mellett, és a szüleivel csak ritkán találkozott. Ezt a szülők is nagyon nehezen élték meg, és bizonyára a gyermek is, aki melegségre, szülői gondoskodásra, szeretetre vágyott, a szülő is nehezen élte meg. És képzeljétek el, hogy ez a kisgyerek ott a templomban éjszaka alszik, és egyszer csak hangot hall, mintha szólítaná őt valaki. És én elgondolkodtam azon, hogy vajon általában egy kisgyerek, amikor éjszaka felverik az álmából, hogyan nyilatkozik meg. Hát hagyj aludni. Hagyj már békén. Hát nem hagysz engem békén aludni. Ez a gyermek azonban nem így nyilatkozott, hanem azt mondta, felpattant készséggel, minden szemrehányás nélkül, és azt mondta, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Azt hitte Éli, a főpap, hogy ez a gyerek őt szólítja, már pedig tényleg őt is szólította, mert a gyereknek az volt a tudatában, hogy ez az idős ember, aki éjszaka talán nem tudott aludni, az idősek nehezebben alszanak el, és kevesebb alvásra van szükségük. Ez az idős főpap őt szólítja, és a maga kisgyermeki lényéből fakadó készséggel rögtön így válaszolt, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. És mondta neki a főpap, hogy nem én szólítottalak, menjél csak vissza, aludjál nyugodtan. Erre még egyszer hangot hall, és megint azt hitte, hogy a főpap szólítja, és ugyanolyan készséggel odafordult, és indult ennek az idős embernek a szolgálatára, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. És úgy elgondolkodtam azon, hogy vajon mi hogyan neveljük a gyerekeket. Vajon ilyen készség van bennük, és egyáltalán, ha titeket éjszaka álomból felvernek, vagy valamire kérnek titeket, valamilyen szolgálatra, akkor hogyan válaszoltok? Én tudom, én magamról is, láttam a fiamnál is, láttam az unokáknál is, hogyha valamivel nagyon elfoglaltak, és akkor kérünk tőlük valamilyen szívességet, akkor az első reakció bizony nem a készség, hanem az elutasítás, hogy most hagyj engem, most ez fontosabb. És ebben a Bibliában, amikor meg annyi kis történet is kibontakozik előttünk, akkor úgy gondolom, hogy megszívlelendő az, hogy egy ilyen kis gyermekecske, egy kis fiatal, amikor megszólítják, amikor a legédesebb álmából felverik, akkor hogyan nyilatkozik meg egy idős ember szavára. Én azt kívánnám tőletek, hogy próbáljátok ezen elgondolkodni, hogy Vagy olyan készséggel budja neki belőletek ez a válasz, hogy szólj Uram, mert hallja a te szolgálat. Mindenféle rossz érzés, neheztelés nélkül, még akkor is, ha a legédesebb álomból vernek fel benneteket. Vissza lehet aludni, a gyerek könnyen visszaalszik. És milyen jól esik annak az idősnek, hogyha az a gyermek ilyen készséget tanúsít az ő kérésére. Tehát ezt a kis szót, ezt a kis mondattöredéket ne felejtsétek el. Szólj Uram, mert hallja a te szolgálat. Ha az édesanyja, édesapa vagy valaki nagyszülő esetleg szól nektek, akkor legyen ez a természetes, könnyedén bevetek, könnyedén kibudjanú válasz. Szólj Uram, mert hallja a te szolgálat. Szólj nagymama, nagypapa, édesanyám, édesapám, mit tehetek, mit csinálhatok? Örömet akarok okozni. Egészen megváltozik a kapcsolat, és a ti lelketekben is egyfajta békesség és jó érzés nyilvánul meg. Annál édesebb lesz utána az álom. Jó? Próbáljatok erre gondolni. És már gyakoroljátok majd. Hát ha együtt lapnánk egy háztartásban, én próbálok tennélek benneteket. Megpróbálnálak éjszaka fölébreszteni, hogy vajon elutasítással találkozom-e, vagy kedves, szívélyes fogadtatással. Jóisten segítsen nektek ebben. És akkor ti olyan gyerekek lesztek is, olyan családot fogtok ti magatok is, a magatokénak mondani, ahol ez a szívélyes szeretet, ez a segítőkészség, szolgálatkészség nyilvánul meg. Ezek az igazi emberi tulajdonságok. Jóisten segítsen mindannyiunkra, nekünk is felnőtteknek ebben, de nektek is gyerekeknek. Kedves testvéreim, hozzátok is meglehetősen komoly mondani valóm lenne, és ezt egy hosszabb bevezetéssel kezdeném. Azért kezdeném hozzá a bevezetéssel, mert úgy gondolom, hogy közvetett módon segítenem kell nektek abban, hogy ráhangolódjatok annak az üzenetnek a súlyára, amivel én szeretnélek megszólítani titeket. Ott kezdeném, hogy miután elég sok angol könyvet fordítottam, és ebben Ellen White írásaiban is van egy visszatérő szó. Amikor valaki valamilyen lelki üzenetet akar a másiknak átadni, akkor rendre egy különös angol kifejezést használ, ez a burden. Azt jelenti, hogy teher. Tehát amikor én ideálok elétek, nem csak most, hanem máskor is, akkor az én szívemen egy ilyen teher van. Teher van, mert egyrészt érzem, hogy ennek az átadása messze meghaladja az én képességeimet, meg lehetőségeimet. Ugyanakkor, miután érzem az ebből fakadó felelősséget, ezért mindenképpen teher. Teher amiatt, hogy van valami, amit az Isten úgy érzem, hogy rám bízott, és teher amiatt is, hogy vajon tudom-e úgy mondani, hogy nékem szólnom kell. Ugye maga az apostol is imádkozik ezért, hogy ahogy szólnunk kellene, nem tudjuk, és maga a lélek siet a segítségünkre, hogy kimondhatatlan fohászkodásokkal, még az imádságainkban is segítsen. Nos, ennek kapcsán egy ígét idéznék, de nem ez az alapige még. Ez pedig a Galata beliekhez írott levélben található, és ne legyen számotokra megütköztető, hogy Pál apostol hozzáállásával próbálok azonosulni, mert ő így fordult a Galata beliekhez, hogy gyermekeim, kiket ismét fájdalommal szülök, míg nem kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Valószínűleg sokaknál fiatalabb vagyok, nem sokkal, de ezért ez a szó, hogy gyermekeim, ez ne keltsen megütközést, de a felelősség oldaláról talán mégis indokolt. Minden egyes alkalommal, amikor az ígét megszólaltatom, én azzal a lelki teherrel állok elétek, hogy vajon az az üzenet, amit én itt képviselni szeretnék, eljut-e hozzátok. És ennek hátterében ilyen megfontolások állnak, hogy a prédikációk, a jó prédikációk hatásfokat sem jobb 2%-nál. Most akkor mi legyen? Jobb csöndben maradni, vagy hogy legyen? Viszont csontjaimba rekesztett tűz, ahogy mondja Jeremiás is, úgy érzem, hogy az irántatok érzett felelősség jegyében ezeknek a gondolatoknak talán meg kellene szólalni. És ez egy fájdalmas szülés, ez egy vajúdás. Vajúdás az is,
amikor én készülök, és vajúdásod is, amikor elmondom. És vajúdás ad is, hogy én ennek a prédikációnak az utóéletére gondolok. Hogy vajon ebből ki mennyit visz haza, mennyiért célba, mennyi lesz maradandó, és mennyire válik az életetek részévé, mert miközben én erre készülök, abban a reményben teszem ezt, hogy mindaz, amit én elmondok, és a saját személyes életemen átszűrök, ez az én életemben is valamilyen módon majd meggyökerezik, és kamatozik. És akkor most fogódzatok meg, mert elég súlyos üzenet van abban az ígében, amit elétek szeretnék tárni. Ézsaiás könyvének egy nagyon jól ismert ige szakaszához lapozzunk. Ez a 64. fejezetben található. Ézsaiás könyvének a 64. fejezetében a 4. verset olvasnám. És ennek a második részét. Azt mondja itt, ímé te felgerjedtél, és mi vétkezénk. Régóta így vagyunk, megtartatunk-e? A keresztény, aki ismeri a bűn természetét, és tudja, hogy mi a bűn, és tud különbséget tenni jó és rossz között, aki előtt a bűn, mint olyan, az Isten akaratával ellentétes irányultság, aki már érzett valaha bűnbánatot és bűntudatot, az tudja, hogy ez egy nem kívánatos állapot. Nem a végrehajtás vagy az elkövetés szintjén, hanem a bűnnek bennünk nyomot hagyó megnyilatkozásai miatt. És ami miatt én ezt az ige szakaszt idézem, az ennek az olvasott szövegnek a második része. Régóta így vagyunk. Megtartatunk-e? És azért gondoltam erre az ige szakaszra, mert ugyan olyan közelről senkinek a személyes keresztény életét nem ismerem, hogy ezt személyre szabottan kimondhatnám, de akkor sem tenném, mert ugye a ne ítélj, hogy ne ítéltess engem kordában tart, de úgy gondolom, hogy általános keresztény tapasztalatként elmondhatjuk, hogy igen, vétkezünk és régóta így vagyunk. És miközben evangéliumról beszél a Szentírás, örömüzenetről, ami a bűnfeletti győzelem gondolatát hordozza, ez bizony ez a kijelentés, hogy régóta így vagyunk, és ez társul, ez a bizonytalansági tényező, hogy vajon megtartatunk-e, ez is ott van mindannyiunk tapasztalatában. Egy ember ahhoz, hogy normális életet éljen, mindenképpen igényeli a biztonságérzetet. Biztonságérzet nélkül nem lehet normális életet élni, nem lehet hatékonyan tevékenykedni. Ez a biztonságérzet elemi szükségletünk. Viszont ha azt mondjuk, hogy régóta így vagyunk, akkor kimondjuk azt, hogy hosszú távon együtt élünk egy olyan állapottal, amelyekről tudjuk, hogy nem jó. Vajon milyen konzekvenciái vannak ennek? Hogyan lehet egy embernek a biztonságérzetét ilyen tapasztalat hátterén mégis visszaszereznie, vagy hogyan lehet legalábbis valamilyen biztonságérzethez jutnia? Van hamis biztonságérzet is. A hamis biztonságérzet abból fakad, ha elkezdem mentegetni magam, elkezdem ezt az állapotot mentegetni, és minél gyakrabban és minél hatékonyabban alakítok ki hamis biztonságérzetet, annál inkább tompul bennem ennek a helyzetnek a valós értékelése. Az ige kimondja, régóta így vagyunk, és ez szükségszerűen társul a megtartatunk-e gondolat, de a hamis biztonságérzet éppen ezt a gondolatot homályosítja el, vagy erőtleníti. Bizonyára elméleti síkon is és a gyakorlatban is mindannyian tudjuk, mit jelent érzéketlenné válni. Mit jelent a lelkiismeretet hamis biztonságérzetbe ringatni. És senkit nem akarok ezzel a gondolattal bántani, de úgy gondolom, hogy amikor az evangéliumról, vagy az Isten szabadító üzenetéről nincsenek helyes fogalmaink, vagy nem teljes körű az a fogalmi készlet, amit ehhez társítunk, akkor ehhez is kapcsolódhat egyfajta hamis biztonságérzet. És az ördög ezt sokszor visszájára fordítva kijátsza ellenünk. Én úgy gondolom, hogy igazán evangélium nélkül, csupán az igazságra hivatkozva evangéliumot képviselni önmagunk irányában is hamis biztonságérzetet teremt. Onnan kiszorul a másik ember. Ha éppen a magam igazságról alkotott elképzelését akarom érvényesíteni a másik ellenében, abban a bizonyosságban, hogy engem az igazság ismerete biztonságban tart, és ezt számon kérem magamon és a környezetemben is, ez is adott esetben a hamis biztonságérzet kialakításának lehet az eszköze. De azzal a belső bizonytalansági tényezővel azért némileg társul, hogy talán ennél többről van szó, ennél többre van szükség. A Biblia beszél arról is, hogy van hamis lelkiismeret. És ez a hamis lelkiismeret is azt a cél szolgálja, hogy hamis biztonságérzetet hozzon létre. A múltkori délután egy másik fogalmat is említettem, ez az apologétizmus. Ugye, amikor én a hit védőjeként lépek fel, és abból merítem a biztonságérzetemet, hogy én még az életem árán is védelmezem az igazságot. És ha kell, akkor bármi áron és bárki árán védelmezem az igazságot. Ez is hamis biztonságérzet megteremtésének lehet az eszköze. Az is hamis biztonságérzetet teremt, hogy ha egymáson kérjük számon a mi saját meggyőződésünket. És akkor én jót teszek, hogyha a magam meggyőződését etalonnál állítva a másik elé terjesztem. Mert ezzel jót teszek neki, és voltak éppen helyes utat járok, és az ő érdekében cselekszem. Pedig a Szentírás azért szól ilyeneket is, hogy az első szeretetet elhagytuk. Mennyi ideje élünk együtt ezzel az igei elmarasztalással? Mindannyian bevalljuk, hogy igen, ez igaz. Ránk nézve is igaz. Az első szeretetünket elhagytuk. Mennyi időn keresztül lehet konzekvenciák nélkül együtt élni azzal a tudattal, hogy én az első szeretetemet elhagytam? Miközben életben tart, vagy felszínen tart egyfajta hamis biztonságérzet annak a bizonyosságában, hogy az első szeretetemet elhagytam. Egyszer régen hallottam egy prédikációt Hósás könyvének a 6. fejezetéből. Mit cselekedjen veled, Efraim, és mit cselekedjen veled, Júda, hiszen szeretetetek olyan, mint a reggeli fel, és mint a korán múló harmat. És akkor az igehirdető nagyon helyesen azt a konzekvenciát vonta le, hogy az Isten tehetetlen akkor, hogyha az én viszont szeretetem ilyen átmeneti, ilyen elrebbenő, ilyen ideglenes, amikor nem egy egész életet meghatározó Isten felé irányultság, akkor az Isten nem tehet értem is velem semmit. Márpedig, ha én az első szeretetemet elhagytam, akkor ebben az állapotban vagyok. És így az Isten nem tud igazán a megkezdett jó dolog érdekében tenni nálam. Régóta így vagyunk. Megtartatunk-e? Ki tart meg engem? Hát egyedül az Isten képes erre. De az Istennek nem teremtem meg a lehetőséget a viszont szeretettel, az én szabad akarati döntésemmel, hogy Uram, vizsgálj meg engem, hiszen ismert, van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. Nem engedem, hogy rámutasson azokra a hibákra az életemben, amelyek megakadályozzák őt abban, hogy értem és velem tegyen valamit, akkor bizony elég nehéz helyzet alakul ki. Aztán van még egy dolog, amit úgy adventvárók irányában szeretnék megfogalmazni. Ez pedig az adventvárás. Amikor én adventváró lettem, még gyerek fejjel, egészen kisgyerek voltam, talán említettem nektek, februárban dörgött és villámlott, és én azt hittem, hogy ez a Krisztus eljövetelének a legbizonyosabb jel. Hát februárban dörög és villámlik, ez nem lehet máskor. És az én kis szívemben a félelem uralkodott el. A jeleket látva, most lehet, hogy megfogalmazódik bennünk az, hogy igen, Krisztus visszatérése közel van, de semmire nem késztet. Vagy ebből gyakorlati konzekvenciák legalábbis látható, érzékelhető módon nem fakadnak, legalábbis nem láthatóak. Legalább félnék, mert az valamilyen irányba elmozdítana. De a félelem is elmarad, ez egy dolgot feltételez, hogy érzéketlenekké váltunk a Krisztus visszatérésének a közelsége iránt is. Lehet, hogy ezek súlyos szavak, és nem vonatkoznak mindenkire, és nem minden esetben vonatkoznak ránk, de ebből az ígéből vezetem le ezt a gondolatot, hogy régóta így vagyunk. Én gyerekkoromban utaltam most is rá, gyülekezetbe jártam, és a testvérek másról sem beszéltek, mint arról, hogy éppen azon a héten milyen jeleket láttak teljesedni, és ez meghatározta a viszonyulásukat, az irányvételüket, és az életük tartalmát is. Szóval hiányolom az adventvárást, legalábbis annak a látható megnyilatkozásait. Ehhez társulhat egy dolog, amit én egy ilyen szakkifejezés formájában szeretnék elétek tárni. Amikor erre a képzésre jártam nemrégen, akkor ez megjelent ott, mint az egyik olyan szempont, amivel egy prédikátornak foglalkozni kell, ez az ekléziogén neurózis. Ugye az ekléziogén az ekléziából származik. A neurózist meg nem kell lefordítani. És sokan azt mondják, hogy az adventvárás ekléziogén neurózissal jár, tehát ha én beszélek a jelekről és Krisztus közeli visszatéréséről, de nem igazán jelent számomra ez örömet, akkor ennek az ellenhatása egyfajta neurotikus állapotot hoz létre. Mi a megoldás? Jézus vissza fog jönni, a jelek teljesednek. Tehát egyetlen megoldás van, de nem kényszerpálya, hogy megteremtem az életemben Isten segítségével a valódi biztonságérzetet. Azt mondom Jobhoz hasonlóan, ha tudnám, hogy megtalálom őt, elmennék szinte az ő székéig. Mert ennél kevesebben nem akarom beérni. Nála akarok menedéket találni, mert nála valóságos menedék van. És én ezeket a bizonytalansági tényezőket szeretném az életemből kiszűrni, és nem hamis biztonságérzettel, vagy egyfajta elfásultsággal, érzéketlenséggel társítani, nem szeretnék a megszokás jegyében gyülekezetbe járni, hanem ide valódi adventváróként, az Isten közelségével valós tapasztalatokat szerző, épkézláb keresztényként szeretnék járni. Mert ami ettől eltérő, az nem kereszténység, és valami öncsalásban gyökeredjük. A világban ez a kifejezés megjelent, hogy jövősok. Amióta beszélnek környezetszennyezésről, hogy visszafordíthatatlan folyamattá vált, hogy fogynak az élet feltételei, ez a világban jövősokkot hoz létre. Mi ebben a világban élünk. És Isten nélkül ugyanaz a konzekvencia vár ránk, mint a világ többi lakosára. Isten nélkül hogyan remélünk biztonságérzetet? Vagy mire gondolunk, hogy az igazság ismerete és az igazság könyörtelen képviselete majd megvéd bennünket bármitől? Én tudom az igazságot. Annak idején, amikor Krisztus majd megjelenik, akkor sokan mennek majd ő hozzá, mondja a Biblia. És azt mondják, hogy nem a te nevedben, és azt mondja Jézus, hogy nem ismertelek. Mert az Istennel való személyes közösség nélkül nincs valódi biztonságérzet. Ebben rejlik az első szeretet visszanyerése, megszűnik a jövősok, megszűnik minden kellemetlen kérdés, mert azt mondja a Biblia, hogy az Isten közelségében valós menedék van. Valós biztonság van. A bűntől való szabadulás öröme tölti meg tartalommal egy keresztény ember életét. És nem lehet együtt élni hosszú távon az első szeretet elhagyásának a tapasztalatával. mert ez csak a Bibliának egyetlen kifejezése társul. Régóta így vagyunk. Megtartatunk-e? Még egy dolgot hadd említsek. Mi evangelizálunk? Mit adunk az embereknek az első szeretet tapasztalata nélkül? Mit adunk az embereknek evangélium nélkül? Elméleti evangélium létezik? Van elméleti evangélium? Hát van. Az igazság képviselete elméleti evangélium. De az emberek ebből nem kérnek. Az embereknek az a tapasztalat kell, ami a Krisztussal való közösségből táplálkozik. Arra vevők. Ha süksük nyelven mondom el nekik, akkor is vevők rá. Ha nem pallérozott, rendszerbe szedett, nagyon csodálatos előadás formájában hangzik el, akkor is odafigyelnek rá. Odafigyeltek egy Samári asszonyra is. Aki igaz, hogy pallérozott volt, mert teológiai vitát kezdeményezett Jézussal, de aztán igazán már csak arra figyeltek, amikor életszerűen elmondta, hogy milyen a Istennel való közösség, milyen a Krisztussal való találkozás. És akkor jött az egész falu. Úgy gondolom, hogy az evangelizáció is alanyi szinten működik, a személyes tapasztalatból táplálkozik. És még egy dolgot elmondanék. Úgy az ember ilyen láncszerűen szedi össze ezeket. Az adventista lehet a legboldogtalanabb ember a világon. Tudjátok, hogy miért? Azért, mert sem a világban nincs, sem az Isten mellett. És akkor ott van egy ilyen köztes, semleges területen, ahol nem érzi otthon magát. Már a világban sem boldog, az Isten közelségében pedig már elvesztette azt a fajta boldogságot, akkor a legszerencsétlenebb valaki, nem? Ha sem itt, sem ott. Egyetlen lehetőségünk van visszatalálni Krisztushoz. Visszatalálni teljes szívvel, és akkor minden megoldódik egyszerre. És magamnak felszoktam vetni azt a kérdést, hogy a Krisztus visszatéréséről szóló örömüzenet vajon félelmet gerjeszte bennem, vagy örömet? Összeszorul-e a szívem, amikor azt az ígét olvasom, hogy erre a világra nyomorúság jön, amióta nem volt, mióta a nép kezdett lenni. Tehát a világon nagyon sok nyomorúság volt, mégpedig nem is akármilyen, és a tévé jóvoltából ezeknek a nyomorúságoknak az egyikét, másikát egészen plasztikusan, képszerűen elénk is tárják. Azt mondja itt ebben az idézett szakaszban a 6. vers. Nem volt, aki segítségül hívta volna nevedet, aki felserkenne és beléd fogódnék. Nem elég, hogy régóta így vagyunk, nem elég, hogy ez a kérdés okkal merül fel, hogy megtartatunk-e, ráadásul nem volt, aki segítségül hívta volna nevedet, aki beléd fogódnék. Hát ez aztán a teljes kilátástalanság, nem? Amikor valaki annyira hisz a maga biztonság, hamis biztonság érzetében, hogy nem menekül oda Krisztushoz, ez valami végletes állapot. Nem volt, aki segítségül hívta volna nevedet. Mit jelent, ha nem a teljes lelki érzéketlenné válást és eltompulást? Tudom, hogy hol a megoldás, oda kéne mennem, de az önérzetem, a büszkeségem tiltja, hogy oda menjek. És kérjek valamit. Pedig az Isten a maga szeretetével mindent megtett annak érdekében, hogy oda menjek. Hogy kész legyek oda menni, hogy könnyű legyen oda menni. És így elgondolkodtam a farizeusokon. Mi sokat szapuljuk ezeket az embereket, és talán néha igazunk is van. Azt mondja Jézus róluk, hogy amit mondanak, megcselekedjétek. Ezek az igazságot képviselték. Amit mondanak, megcselekedjétek, cselekedeteiket ne kövessétek, mert mondják és nem cselekszik. Nem lehet, hogy a hamis biztonságérzet egy ilyen állapotból táplálkozik. Ezek a farizeusok nem lehettek boldogok, illetőleg egy ilyen kényszerpályán, valami belső erőtől hajtva rohantak előre, hogy mind többet és többet mutassanak meg annak az igazságnak az ismeretéből, amiknek ők letéteményesei voltak. Böjtöltek hetente kétszer, dézsmát, tizedet adtak. Ha kellett, akkor az utcán imaszőnyeget leterítve imádkoztak. Tehát éltek egyfajta nagyon érdekes, kegyességi életet. De nem biztos, hogy a lelkükben nyugalom volt. Illetve, ha nyugalom volt, ez csak hamis biztonságérzetből táplálkozhatott. Úgy elgondolkodtam azokon a farizeusokon és írástudókon, akik Heródes kérésére elmondták, hogy hol kell a Mesiásnak megszületni. Aztán hazamentek. A pásztorok meg a bölcsek tudták, hova kell menni. Ezek hazamentek. Mert ők az igazságot ismerték, bizonyságot tettek az igazságon, még a király előtt is. Talán hazamentek, mint ami rájuk nem vonatkozik. Milyen állapot ez? Szóval egy könyvet olvasok, az a címe, hogy Spirituális csalások az egészség és a gyógyítás területén, és az a benyomásom a könyv olvasása kapcsán, hogy ezen a földön nem található biztonságos hely Isten nélkül. Ezen a földön mindenhol az önállításra való lehetőség úgy az utcán hever. Bármilyen ideológiával, bármilyen eszmeiséggel, még a kereszténységből táplálkozó eszmeiséggel is elaltathatom a lelkiismeretemet. Kimenthetek részigasságokat. Egy-egy kiemelt dologra építve felépíthetek egy egész légvárat. Vajon ezt az utat járom ezt? És tudjátok, hogy mi az izgalmas? Az igehirdetés mikéntjével és annak a lelki terhével kezdtem, hogy az Isten szavának nincs elkötelező ereje. Elhangzik egy prédikáció, vagy olvasok az ígéből valamit, és úgy előkerül bennem Jakab levelének az a kijelentése, hogy olyan az Isten szava, mint a tükör. Belenézek, és kétféle viszonyulásról beszél ott a levél. Belenézek, meglátom a magam természet szerinti ábrázatát, leleplez önmagam előtt, utána hazamegyek és elfelejtem. Mi ez, ha nem annak a hiányát jelenti, hogy én az ígét nem tekintem olyannak, mint amilyen a maga valójában lenni akar számomra. Ha az íge megmutat engem magamnak, az ígében található ez a kijelentés is, régóta így vagyunk. Megtartatok-e? Nem volt, aki segítség írta volna nevedet, aki belét fogódna. Ezek nem leleplező elejű kijelentések. Az első szeretetedet elhagytad. Amikor Jézus elmondta, hogy egy közületek elárul engem, mit csináltak? Hát az első reakció az volt, hogy én. Hát eleve megszólalt a lelkiismeretük, és önvizsgálatba fogtak, pedig ezek a tanítványok nem voltak abban az állapotban, olyan túl jó helyzetben. És az első reakció az volt, hogy én hányadán állok ezekkel az igékkel. Egyetlen megoldáson, és ezt egy kicsit a küldött értekezlettel összefüggésben is említeném. Ennek az aktualitása itt van, nyakunkon. Nagy gondolom, hogy ennek a mi visszamaradt kis közösségünknek, de egyáltalán az advent közösségnek az egyetlen megoldása az, hogyha egyéni reformációhoz kezd, ami önvizsgálattal indul. Hol tartok én? Sodródok-e a tömeggel, a nagy szlogenekkel, a nagy jelszavakkal? Kelj fel, világosodjál! És egyebek? Vagy pedig kérjük az Istent, hogy vizsgáljon meg, van-e nálunk a gonoszságnak valamilyen útja? Hogyan lehetne visszaszerezni az első szeretetet? Vizsgáld meg, hogy honnan estél ki. Amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, aképpen járjatok is ő benne. Nem ez lenne a megoldás? És akkor, ha mindenki esetében megnyilatkozik az egyéni reformáció, akkor a közösség egy újjáéledésen megy keresztül. Egy valóságos reformáció. belátás, beismerés nélkül a múlt hibáinak, a személyes hibáinak a feltárása, feltárulkozása és beismerése nélkül arra vagyunk károsztatva, hogy megismételjük a múlt hibáit. Én pedig abból nem kérek. Ez az elmúlt néhány évtized, ez azért felmutatott néhány kellemetlen tapasztalatot. Én nem szeretném megismételni. Ebben a könyvben, amit most olvasgattam, egy nagyon érdekes dolgot szeretnék, hogy elétek tárni, hogy az öncsalásnak, vagy az Istennel való közösség elhárítása mellett milyen alternatíva kínálkozik. Miről szakított Éva? Hogy hívták azt a fát? Emlékeztek rá? Az a jó és a gonosz tudásának a fája. Én ezt lefordítom a mi nyelvünkre, vajon nem az igazság ismeretének a gyümölcse volt az? És érdekes az igazság ismeretének gyümölcséről úgy venni, hogy közben az Istennel nem akarok közösséget vállalni. Mert az igazság ismerete hamis biztonságérzetet is szerezhet. Az igazi biztonságérzet az Isten oltalmában van, a vele való közösségben, ami nem zárja ki az igazság ismeretét. És szeretném, ha a kettő között lényegi érdemi különbséget tennénk. És zárásul szeretnék arról olvasni, amit nagyon jól tudtok, hogy milyen az igazi adventvárás. Amikor a Krisztusvárók hite szerint közeledett az Úrral való találkozás ideje, vigyázva és komolysággal töltötték napjaikat. Reggelenként elsődleges kötelességnek tartották, hogy meggyőződjenek arról, elfogadja-e Isten őket. Szívük szorosan összefonódott, és sokat imádkoztak egymással és egymásért. Gyakran összegyűltek elhagyatott helyeken, hogy Istennel bensőségesen beszélgessenek, és a közben járó ima hangja mezőkről és ligetekről szállt a menny felé. Isten jóváhagyásának bizonyossága fontosabb volt nekik, mint a mindennapi táplálék, és a felhő borult lelkükre, nem nyugodtak addig, amíg el nem vonult. Amikor Isten irgalmas bocsánatáról megbizonyosodtak, vágyakoztak arra, hogy megláthassák azt, akit lelkük szeret. Ez az előttünk lévő egyetlen választható út. Persze választhatunk más utat is, csak ez a kívánatos. Ehhez társul a kívánatos vég. És én szívből kívánom, testvéreim, hogy az én korábban mondott Filippikám tanulságaként legalább ezt az idézetet szívleljük meg. Mert hogy ez az egyetlen megoldás. És akkor az a teher, amit én itt hordoztam a prédikáció kapcsán, az letehető. Átmenetileg. És akkor nem fogom többé idézni, mert látom a gyümölcsöket, és ti sem fogjátok velem kapcsolatban, hogy régóta így vagyunk. Megtartatunk-e. Ennél kiozanítóbb és nyomorúságosabb, szomorúságot keltő kijelentés alig olvasható. Megtartatunk-e. Feltettünk egy egész életet erre az útra. Megtartatunk-e. Annak a hamis biztonságérzetnek a hátterén, amit ki a saját lelkiismeretéből, vagy annak éppen elhallgattatásából kialakít, kiozanító. Segítsen a Jóisten mindannyiunknak, hogy ezeknek a tanulságai célba érjenek, és ezek az ígék valóban célba találjanak, és legyen, aki segítségül hívja az Úr nevét, és belé fogódzik, hogy megtartasson. Amen.
Kedves testvérek, egy pár pillanat szünetet tartanék, és csak utána mondom be a záró éneket, és mindannyian mélyüljünk magunkba, és kérjük segítségül Istent. Isten tiszteltünk befejezéseképpen a 139-es számú ének első, második és harmadik versét énekeljük. A 139-es számének első, második és harmadik versét énekeljük. akik megtehetik, azokkal térdet hajtva imádkozunk, a többieket kérjük, maradjanak állva.
Istenünk, édesatyánk, hálászívvel köszönjük néked, hogy irgalmas Istennek ismerhettünk meg, aki kész hazafogadni a tékozlót, aki megkönnyíti a hazatérést a maga kimondhatatlan szeretetével és jó akaratával. Urunk, köszönjük, hogy hosszan tűrsz érettünk is, és nem akarod, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindannyian megtérésre jussunk. Hisszük, hogy mi azok közé, a pislogó gyertyabelek közé tartozunk, és meglepett nádak közé, akiket te nem törsz el, akit te nem oltasz ki, akinél még van remény a gyógyulásra, az első szeretet visszaszerzésére. Urunk, segíts megtalálni azt a pontot, ahol találkoztunk veled, ahol a mi szívünket betöltötte az irántad érzett szeretet, odaadás és ragaszkodás, és segíts újraépíteni a te szereteted befolyása alatt azt a házat, ami a te beléd vetett hit alapzatán épül. Urunk, szeretnénk megfeledkedni magunkról, igazán másokért élni, gyógyulni, kiteljesedni abban a szeretetben, amit tőled látunk és tapasztalunk. Segíts, Urunk, erről az örömhírről úgy bizonságot tenni az embereknek, hogy a szavunk hitelt érdemlő legyen, mert látját annak a gyümölcseit. Urunk, formáját minket, formáját, és segíts, kérünk, hogy a te kezedben, aki ötvös vagy és ezüst tisztogató, igazán egy tisztulási folyamaton mehessünk keresztül, hogy majd oda kerülhessünk azok közé, akiken nincsen szeplő sömörgődés vagy valami a féle, hanem szentek és fedhetetlenek, mert te meggyógyítottad és megtisztítottad őket. Segíts, Urunk Istenünk, hogy a ma elhangzott ígék is elkísérjenek minket, és életünket, jövőnket meghatározzák. Ébrezgessél bennünket, Istenünk, és tarts ébren, amikor felébredtünk. Amen.
Távozásul a megkezdett 139-es számú ének 4. és 5. versét énekeljük.